Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Haszi történeteket veszünk át, ez most már a 66. alkalom ebben a sorozatban. Az első történet nagyon különleges, az pedig Tunéziában történt. Ott volt egy bizonyos Nisim. Nisim egy jó zsidó volt, nagy családja volt, sokan voltak, de nagyon nehézen ment neki a parnószéja, a megéletése. Ha egész évben nehéz volt, pláne az ünnepek előtt, amikor több az étkezés, többet be kell vásárolni, akkor még nehezebb volt. Ilyenkor, ünnep előtt, amikor azt látta, hogy baj van, akkor mindig el szokott menni Éliáhúhoz, aki az egyik gazdag zsidó volt ott a környéken, aki egy jó szívű ember volt, és mindig kért tőle kölcsön 100-200 riál, Eliahu soha nem szabad meg időpontot, mikor el kell visszafizetni. Mert tudta, hogy nehéz napjai vannak, és Nisim nagyon komolyan vette, ahogy múlt az idő, és amikor lett egy kis pénz, akkor mindig szépen kifizette. És következő ünnepkor megint, ünnep előtt pontosabban, megint kért kölcsön, és az így ment. Egyszer az volt ünnep előtti napon, amit itt szoktak Erevnek nevezni, Erev azt jelenti az ünnep előtti napon, Erev Yom Tov, eljön Eliahuhoz, és azzal a célra, hogy szeretne kérni kölcsön. Épp Eliahunál ült az egyik zsidó kereskedő, és beszélgettek mindenféléről, de amikor hallotta az a zsidó kereskedő, hogy Nisim mire jött, erre kicsit ilyen jelezte Eliahunak, hogy nem érdemes, mert ennek nem lesz jó vége. És akkor most egyszer Eliahu megtagadta, azt mondta, sajnos most nem tudok adni neked. Nem tudok adni neked kölcsön. Hát, Nisim kiment onnan, és teljesen oda volt, azt mondta, most pár óra múlva este lesz Yom Tov ünnep, és miből fogok én készülni itt a Yom Tovra. És kezdett sírni, jöttek a könnyek a szeméből, családja van, mindenki várja a Yom Tovot, az ünnepet, és miből fogja tudni ellátni. Ahogy megy itt az utcán, akkor az egyik ilyen házoló, kis kereskedő látja, nem is volt zsidó, azt látja, hogy negyed felnőtt ember is sír. Azt mondja neki, mit sírsz te? Erre azt mondja Nisszin, figyelj, ma este nekünk zsidóknak ünnep van, és nekem nincs egy fillérem, hogy miből tudjak bevásárolni. Mennyi pénzed van, mondja ez a kis kereskedő. Erre Nisszin megszámolja az a pár fillér, ami van a zsebében, erre azt mondja, 6 culdi. Remélem, hogy jól értem ki ezt a... 6 culdi az olyan, mint 6 fillér lenne. Hát, szégyelte magad, mert ez lényegében semmit nem jelent. Erre ez a kis kereskedő megsajnálta. Erre azt mondta, figyelj, van egy kis zacskó itt, amit épp megvettem valakitől. Nincs, van benne ilyen rövid áru, mindenféle kis dolgok. Tudod mit? Vegy meg ezt tőlem, fizes ki ezzel a 6 culdival, és próbálj el eladni, talán lesz egy kis szerencséd, és akkor keresni fogsz egy kis, egy pár riált, és akkor lesz a családodnak. Hát ebben nagy fantázia nem volt, mert pont azért adta el ilyen olcsan, de tudod, gondolta Nisszim, talán az Isten ezen keresztül szeretne neki küldeni egy kis szerencséd a Jomtövra. Erre veszíteni nem tudja, mert 6 culdival így se lehet semmit bevásárolni. Megvette ezt a kis zacskót, azt mondja a kis kereskedő, tudod, ilyen az élet, az ember vesz, elad, és talán lesz egy kis szerencséd. Erre kiállott a piacra, és kezd eladni mindenféleket. Tű volt benne, cérna volt benne, pár csat, mindenféleket. Egyszer csak, hogy próbáljad eladni, egyszer csak lát egy karkett kötőt. Egy arany karkett kötő. Húha! Ezt rögtön észrevette, hogy ez egy értékes dolog, és nem hitte a szemének. Igen ám, még jobban keresett az acskóban, és látta a párját. 2 arany karkett kötő. Húha! Tiszta arany, az egy nagy érték. Wow, csoda, mondja a Nisszin. Csoda. Ez egy isteni csoda az égből Jomtövre. Igen ám, de most úgy, hogy tudjon ezt rendesen eladni egy normál árért, arra nincs idő most ünnep előtt, annál is inkább egy kicsit gyanús lesz, hogy került a karkett kötő a Nisszin birtokában. Erre úgy döntött, hogy megy vissza a Eliához. Megérkezik Eliához, a gazdag zsidóhoz, az a kereskedő, aki előbb keresztbe tett neki, már nem volt ott, azt mondja neki, a Nisszin, figyel, most egyszer nem 100-200-at kérek kölcsön, kérek 500-at, és tessék, ez pedig zálogként, odaadja neki az egyik karkettőt, ez zálogként lesz. Egy kicsit csodálkozott Eliáhu, azt mondja, előbb volt itt is, csak kért kölcsön 100-200-at, és most hirtelen karkettővel jön vissza, és kér 500-at, de hát egyébként is Eliáhu egy jószívű ember, pláne, hogy zálog van itt, aminek mindenképpen az értéke az 500 riál, adatta neki. Erre szó nélkül Nisszin ment a piacra, jól bevásárolt, hogy illéket ünnepre, és hazajön, kérdezi a feleség tőle, mond, mi történt? Ilyen sok pénzt szereztél? Azt mondja, igen, az örökkéből megsajnált minket, és csoda történt velünk. Jó? Az ünnep után az a kereskedő, aki ott ült Eliáhunál az ünnep előtt, megint eljött Eliáhuhoz, és borzasztóan látszik az arcán, hogy rossz kedvű. Borzasztóan látszik az arcán rossz kedvű. Kérdezi Eliáhu tőle, miért vagy te rossz kedvű? Azt mondja, mindegy, nem tudsz segíteni. És közben ott lát a polcon a karkötőt. Azt mondta, te, honnan jött hozzád ez a karkötő? Ez hogy került ide? Leo elmondta a történetet. Ez a kereskedő borzasztó mérges lett. Tolvaj, aljas tolvaj. Amikor őt láttam, első pillanatban ma nem tetszett nekem. Amikor idejött kölcsön kérni. Aha! Kicsit csendben maradt, és utána azt mondta, figyelj, elmondom, mi történt. Pár nappal ezelőtt az egyik kormánytag eljött hozzám, és kért egy nagyobb összeget kölcsön. És zállaként ide adta ezt a karkötőt, és még egyet. Ma reggel jött kifizetni a tartozását, és egyszer csak azt veszem észre, a karkötő, két karkötő sehol nincs. Hát, eltűnt. Most már tudom, hogy mi történt. Mondja ilyen nagyon-nagyon felháborodva. Ez az aljas ember, ez az aljas Nissim idejött kölcsönt kérni, észrevette, hogy én jeleztem neked nem adni a kölcsön, erre elment hozzám, és ellopta a karkötőt, idejött, és akkor zállókét leadta. Ez volt az ő bosszúja. Hú, aljas, senki házi, átkozta. Hát, nem volt más lehetőség, hanem a kereskedő és a Nissim a rabinál, Rabbi Yeshua Bassishoz mentek Din Tajrera. A kereskedő volt a felperes, ő követelte a Nissimtől, ő az alperes, hogy adja vissza neki a két karkötőt. Most erre Rabbi Yeshua Bassish, aki ő volt akkor Tunézsia-nak a főrabia, ő nagyon-nagyon nagy tóra tudós volt, istenfélő volt, és még az emberek azt mondtak, egy kicsit ilyen csodarabbi féle. Ő látja a dolgokat ilyen kis ilyen ruahakaidesel, ilyen profécia félevel, de most ők jöttek hozzá, mint Din Tajre, pereskedni. A rabbi végig hallgatta, hogy ez a kereskedő elmondta a történet, és közben szitta mindenféle csúnya szóval ezt a Nissimet, aki olyan aljas, aki merte ezt megcsinálni vele, mikor befejezte, akkor a rabbi úr fordult a Nissimhez, hogy mondjan el az ő verzióját. És Nissim teljesen nyugodtan elmondta a történet, az elejétől a végig, ahogy történt, hogy ez egy helyi, nem zsidó kis kereskedővel kapta, ő maga se tudta, mi van benne, ő maga mondta, hogy ő most nem régen megvette szinte pár filérért, és továbbadta, és így került ez hozzá. Amikor Nissim befejezte a történetet, az ő verzióját, a rabbi úr elgondolkodott, látszott, hogy mindenféle gondolatokat rendezi a gondolatai, egyszer csak azt mondta, odafordul a kereskedőhez, és azt mondja. A Talmud azt mondja, három dolog van, amivel lehet ráismerni a zsidóra. És ez egy három lényeges tulajdonság egy zsidónak. Az, hogy szégyenlős, az, hogy jó szívű és megsajnálja a szegényt, és az, hogy jótékonykodik, segít. Mondja a rabbi, te mind a hármat áthágtad. Nem csak a te nem adsz kölcsön a szegény embernek, még nem is sajnáltad ezt a szegény embert, és még rábeszéltél, keresztbeszer tettel ennek, hogy egy másik ember ne adja neki kölcsön. És nem szégyelsz magadat ilyen aljasan kitalálni egy hamis vádat egy kóser ember, egy rendes, becsületes ember ellen, hogy ő ellopta volna a te házadból. Pedig mindenki tudja, hogy nálad mindenféle ember jár be, ilyen házvezetőnőtől kezdve, mindenféle takarítónő, és mindenféle, akkor miért, mi alapján vádolta őt? Nagy csend volt, és ez a kereskedő ilyen szégyenbe lefele nézett, és várta, mi fog a rabbi tovább mondani. Most elmondom neked, hogy miért történt az, hogy elveszítettél azt a két karkötőt. Miért irányított az Isten így? Hogy tőled tűnjen el, és kerüljen az alperes Nisim birtokában. Az mondja a rabbi. Az örökövaló ad valakinek több pénz, mint amennyi kell neki, ez azért van, mert ő neki kezelésre adja a szegény embernek a pénzét. A szegény ember nagy borzasztóan szegény, szenved a hiánytól, de az örökkévaló a gazdag embernek adja neki, hogy ő kezeljen a szegény embernek a pénze. Ezzel próbára veszi a szegény embert, hogy meg fogja érteni, hogy a többlet pénznek egy része nem neki szól, hanem ő csak kezeli, és a szegény emberé. Te pedig rossz szívű ember vagy, erre az örökkévaló gondoskodott, hogy tőled tűnjen el az a többlet, és kerüljön a szegény ember birtokában. Most. Akkor mi a teendő? Első dolog azért, mert meggyanúsítatta ezt az embert, és megszégyenítettél őt, akkor első dolog az, hogy menj el, fizess ki Eliahunak az 500 riált, és válts ki ezt a karkötőt, és ott vissza fog kerülni hozzád. Úgy, hogy Nisim helyett te fizetett ki. Aztán további 500 riált adjál neki, és akkor így vissza fogja adni neked, oda fogja adni neked a második karkötőt is. Zárójelben mondom, ilyen esetben, hogy valaki ellopta, a piacra került, valaki megvette a piacon, az ilyenkor elveszítette. Pláne a Nisimnek nem is kellett tudni, nem is tudta, hogy ez lopott holmi, akkor nagyon helyes volt, hogy így történt, és semmi joga nem volt megszégyeníteni őt. És akkor itt Nisim természetesen úgy, hogy 1000 riál került a birtokában, jobb helyzetbe került, de a kereskedő se veszített, mert visszakapta a két karkötőt, és legalább ide a kormánytaggal szemben megmentette a helyzetét, illetve ez egy nagyon fontos tanítás volt neki, és ezután már ő teljesen megváltozott, és kezdett jótékonykodni, valakinek adni adományt, valakinek kölcsön adni, mert tudta, hogy ez a többletpénz, ami van neki, azért adja az örökkévaló, hogy kezeljen ezt a pénzt a szegény ember javára. A következő történet, ez már vissza itt Kelet-Európában, az pedig a Radosici rabbi. Radosici rabbi, ez rabbi Szachar Dav, a Radosici öreg, vagy a Radosici nagypapaként ismertek őt. Ő egy nagyon-nagyon különleges, nagy tudású, szent ember, csodarabbi volt. sokan jöttek, sok ezer haszidja volt, sok ezer híve volt, akik eljöttek haza, egyszerű emberek is jöttek közelről és messzi földről is, tanulni tőle, áldást kapni tőle. Amikor fiatal volt, ha Melnikben élt, akkor borzasztó szegénységben élt, úgy teljesen idézőjelben elbújva, hogy senki ne vegyen észre, hogy milyen szent emberről van szó, úgy csendben visszahúzta magát, és tanult, szolgálta az Istent, úgy az emberek nem figyeltek rá. Az egyik dolog az volt, hogy minden nap szakadt kimenni a város kívül, ott folyt a folyó, és ott szakadt alamerülni. Ilyen mikve féle, az volt neki a rituális fürdő, a folyó. Egyik reggel, hogy elhagyja a város, és megy a folyó felé, jön vele szembe egy héj, kis gyerek, és egy edény, van valami edény, valami tele arany dinárokkal. És a gyerek azt mondja, szeretne eladni. Valahol találta neki, ez nem volt értek, szeretne eladni. Mennyiért adnál azt el? Kérdezi a Rabbi Szachardov. Azt mondja, 10 zuzért. Valamit gondolom, 10 helyi pénzért. Hát a cadiknak a zsebében összesen 5 zuz volt. Azt mondta, nálam csak 5 van. Azt mondja a gyerek, tudod mit? Az is jó. Legalább egy kis pénz. Az arany az neki nem volt érték. Pénz az neki érték volt. És az üzlet, a tranzakció létrejött, és a gyerek boldog volt, és a cadik is hálát adta az örökkévalónak, hogy most végre van egy kis pénze, nem lesz szegénység, és fog tudni tanulni, és minden, és el lesz látva, lesz neki panószai, a megéletése bőségesen. Hálát adott az örökkévalónak. De pár perc múlva meggondolta magát. Azt mondta magában, ilyen könnyen sikerült a rossz ösztön téged csapdába vinni? Hát innentől kezdve ma nem fogsz tudni se imádkozni, nem fogsz tudni tanulni, mert állom először foglalva a pénzeddel, ez jó? Hát, ez így nem jó. Nem jó, hogy van neki, jutott itt hirtelen ilyen sok pénz, ilyen nagy vagyon, akkor mit lehet tenni? Azt mondta, megtartani, az ki van zárva. Bedobni a folyóban, az is ki van zárva. Ez báltáshit. Báltáshit, ez egy olyan előírás, amit a Tóra elsősorban jövő heti szakaszban benne lesz. Nem szabad egy fát kivágni, de a bölcsek szerint egy gyümölcsfát kivágni, a bölcsek szerint ez egy szélesebb tilalom, hogy nem szabad elrontani olyasmit, amit még használható, vagy ilyeseket nem szabad el. Ezért bedobni egy vagyont a folyóban, az is ki van zárva. Akkor mit lehet csinálni? Erre gondolt. Tudod mit? Oda szólít, és akkor utána futott a gyerek, hogy azt mondta, figyelj, nekem szükségem van az 5 zuzra. Én szeretném visszalépni az üzletben. De a gyerek azt mondja, nem, nekem a pénz kell. Azt mondta, figyelj. Adjál nekem vissza az 5 zuz, de én adok neked egy címet, van egy zsidó ott a városban, ő meg fogja venni tőled is, talán még 10 zuzot is fizetni fog érte. A gyerek nagyon boldog volt, az illető átvette a pénzt, az élete végéig bőségesen és gazdagan tudott leélni, de a Radosici Rabbi Szachar Berő boldog volt, legalább ő nem koncentrál pénzre, hanem a Tóra tanulásra és az imára. Ilyen volt ez a Radosici Rebbe, amikor fiatal volt. De eljött az ideje, amikor nem segített, már nem lehet, már nem tudta magad olyan jól elbújni, az emberek észrevették, hogy ilyen nagy gazdag ember volt, jött, van itt, és így elindult, hogy ilyen sokan jöttek hozzá. Az egyik híve a Radosici Rebbe-nek a sok-sok ezer híve közül, az a Radomski, aki később Radomski Rebbe-ként ismertek, Rabbi Shlomo HaKohen Rabinovich, van is egy könyv tőle, Tiferet Shlomo. Ő volt az egyik híve a Radosici Rebbe-nek. Egyszer, amikor eljött a Rebbe-hez, azt mondja neki a Rebbe, a Rebbe ilyen lelkesen fogadta őt, azt mondta, a legjobb pillanatban jöttél. Szükségem van rád, szükségem van a segítségédre, és ezáltal Isten nevét megszentelni és kihirdetni, hogy milyen az Isten. Miről van szó? Azt mondja, gyere be, és gyere be a szobámba, és szólt a Sámesznak, hogy hívjam magához, ez a német zsidó, aki most egy pár napja érkezett Radosicba. No, ami közben a Sámesz ment megkeresni ezt a Radosici Rebbét, akkor a Rebbe elmondta a Rabinovics Rabinak, a Tiferet Shlomónak, elmondta neki, miről van szó. Arról van szó, hogy idejött egy német zsidó a kisfiával. Már több napja, hogy itt van, és a hasidok között van, ő nagyon kilóg a sorból, mert ő nem Kelet-Európából, hanem Németországból jön. Nagyon lehet őt látni, hogy fel van öltözve, nincs szakála, beszél németül, és nem egyedül jött, hanem a fiával, aki süket néma már kis kora óta, és miután megpróbált minden orvos, mindenféle gyógymódot próbált kitalálni, és nem sikerült, ezért idejött áldást kérni a Rebbétől. No, közben ezt mesélte a Rebbe a Hasidnak, a Tiferet Shlomónak, Shloimeh-nak. Közben megérkezik az a zsidó, a süket néma fiával. És a cadik Radosici Rebbe kérte tőle, meseljen még egyszer el az egész történetet. És részletesen elmesélted, mi történt, és hogyan történt, és hogyan ő ment már mindenféle orvoshoz, és kit keresett meg, és minden, de senki nem tudott segíteni. Egy kis csend, és azt mondta, hál' Istennek, az Isten megáldott engem egy nagy-nagy vagyonnal, de én hajlandó vagyok ezt az egész vagyont befektetni, feláldozni a fiamért, hogy tudjon hallani és beszélni. Én mind az egész vagyonomat adnék Cudokorra, de a cserében szeretném azt elérni, hogy a fiam gyógyuljon meg. Lehetett hallani a hangjában, hogy mennyire fáj neki a helyzet, és mennyire szeretne elérni ezt a szintet. A Rebbe ránézett, a fiúra nézett, aztán megint rá, megint a fiúra, és azt mondja a Rebbe, jól értem? Az egész vagyonat feláldoznál azért, hogy a fiad halljon és beszéljen, mint egy rendes ember? Azt mondja, igen. Azt mondja a Rebbe, jó, akkor itt van egy üzlet. Egy olyasmit, amit nem lehet elutasítani. Tarts meg magadnak az egész vagyonat, üzleteljél vele, legyen nagy sikered, egy filért nem kell költeni innentől kezdve a fiadnak a gyógyulására. Összesen egy feltétele van, hogy hagyni, megnöveszteni a pajeszad és a szakalad. ha ezt te vállalod, megígérem neked, az az Isten, aki megteremti az embert, aki megadja a lehetőséget, megadta a lehetőséget az embernek, az emberiségnek, hogy beszéljen és halljon, ezt, biztos, ezt a fiatnak is meg fogja adni. Amikor ez a német zsidó ezt hallotta, sápat lett, mert erre nem számított. És egy pár másodperc után, a nagy sok után kezdett mondani, Rebbe, én tényleg újra megerősítem az egész vagyonomat feláldoznom a fiamért, de ezt ne kérjen tőlem. Hogy fogok tudni megjelenni hirtelen pajasszal és szakállal ott az ember? Rebbe, ne értsen félre, én egy hitközségi vezető vagyok, én egy komoly, nagy ember vagyok a városban. Hogy fognak rám nézni? Rebbe, nagyon kérem, sajnáljon engem. A Rebbe ránézett, azt mondta, pénzről nem lehet szó, egy dolgot kérek, pajeszt és szakál. Hú, olyan lehetett látni az arcán, hogy az ember most nem. Olyan dolog történt vele, hogy nem tud kimászni belőle. Hát ez. Azt mondta, tudod mit, Rebbe? Vállalom, de adja nekem 2 hetet. Adja nekem 2 hetet. Miért 2 hét? Miért pont 2 hét? 2 hét múlva lesz a lány testvéremnak a lányanak az esküvője. Sok 100 ember meg van hívva erre az esküvőre, és nem merem ott megjelenni szakállal és pajasszal. Utána majd vállalom. Egy kicsit a Rebbének és Reb Schleimannak egy kicsit ilyen elég furcsa volt, hogy feláldozna az egész vagyonát, de a szakállt növeszteni és pajaszt növeszteni, arra nem képes. A Rebbe azt mondja, figyelj, itt nincs hely az alkóra. Vagy ebben a másodpercben vállalat, hogy szakál és pajesz, és a fiad meg fog gyógyulni, vagy semmi, marad a régi. Könnyek jöttek a szeméből, és azt mondta, mit nem fog tenni egy apa a gyerekért? Hát, ha már ilyen a helyzet, akkor már így legyen, én vállalom. Ebben a másodpercben, innentől kezdve, hogy lesz pajaszom is, lesz szakállam, de azt szeretném, hogy a fiam meggyógyuljon. A cádik nagyon-nagyon boldog volt, meg volt elégedve ezzel a válasz, azt mondta, menjetek haza, csak azt kérem, sábeszkor, jöjjetek a tishez. A tishez az, amikor a Rebbe a szombati étkezés a zsinagógában tartja, jönnek a hászidok, a Rebbenak jelenleni, amikor a Rebbe étkezik, együtt énekelnek, a Rebbe mond egy kis dvár tajret, stb. És akkor Isten, hogy gyere el, ott leszünk a haszidok, és Isten segítsége lesznek jó hírek. A hír nagyon gyorsan elterjedt, hogy hú, milyen csoda lesz, itt van egy gyerek, aki süket néma, és Rebbe megígérte, a sábaszkor lesznek jó hírek. Péntek este a tisnál mindenki, aki csak a környéken volt, eljött, és akarta látni, hogy mi folyik ott. És egyszer csak megjelent a német zsidó a fiával, de már lehetett látni, hogy már nem borogválkozott, már kezd nőnie kis pályeszet, kis szakála, és feszültek voltak, hogy most mi lesz, hogy lesz. Péntek este úgy kezdődik az étkezés, az éneklés, és hallom a léhen, fogadjuk az angyalokat, megáldanak minket, stb. Aztán a kidus. A Rebbe mondta el a kidus, ivott belőle a pohárból több mint a fele, ahogy illik, úgynevezett raif kaisz, több mint a fele a serlegnek, és utána Rebe kérte a tanítványát, a Slajma, aki később volt a Radomszki Rebe, hogy együtt nyújtsanak át a poharat a gyereknek. És közben az emberek, mindenki csak akart jobban látni, és Rebe kérte, hogy legyen egy kis rend, mindenki álljon a helyet, és a gyerek átveszi a poharat, azt mondja neki a Rebe, mondjál utánam az áldas. Áldas nélkülem szabad inni. Mondjál utánam az áldas. Boruch, boruch, mondja a gyerek. Ato, ato. A sem, előkénő, melech, ajla, bajré, bria, gafen, áldad vagy te, örökölő Istenünk, aki megteremtett a szőlőnek a gyümölcsét. A gyerek minden szót, amit a Rebe mondat, hallott, ismételte, hogy a Rebe kért, és megivat a borból. Az apa teljesen oda volt, saját szemében látta ezt a nagy csodát. És nem tudta feldolgozni. Annyira olyan érzelmekkel teli volt, hogy nem tudta feldolgozni. És mindenki látta ezt a csodát, ahogy történt. Egyszer csak azt kérte a Rebétől, szeretne valamit mondani. Azt mondta, Rebe, azt szeretném mondani, hogy nem csak a pályeszem lesz, és szakállam lesz, Isten félő leszek, követni fogok a Tóra minden előírását, ahogy van, és haszid is leszek. Haszid is leszek, és mindenki csak csodálkozott, milyen nagy változás, hogy még szakáll és pályeszem sem volt, és most hirtelen haszid lesz. De ilyen erre képes volt a Radosici Rebe. Mi ennek a dolognak a lényege? Mi a háttere ennek a történetnek? A háttere az, hogy a Kabbala szerint, hogy először azt kell tudni, hogy a pajesz az egy bibliai előírás. Bibliai előírás az, hogy nem szabad ezt a hajat itt teljesen megnyírni. Hagyni kell, körülbelül fél centi, vagy ilyesmi. Nem muszáj legyen hosszú, de mindenképpen hagyni kell egy kicsit az egy. A szakállt pedig nem szabad borotvával eltávolítani. Ez bibliai tilalom. Ezen kívül mondja a Kabbala, az embernek nem rövidíti meg a szakállat, a szakállat szimbolizálja az Istennek az áldását, ha nem rövidíti le, akkor még több is tökéletes, teljes lesz az isteni áldás. Ha lerövidítje, akkor valahogy nem teljes az isteni áldás. Valószínűleg a Rebe erre utalt, hogy szeretnéd ilyen különleges áldás, hogy kellett legyen a teljes szakállat, az Isten áldása tényleg jöjjön. A következő történet, én egyébként, ha jól emlékszem, akkor 91 vagy 92 tájban, vagy lehet itt 95, akkor volt itt egy magyar származású Lubavicsi Hasid, ide jött Sábeszre Budapesten, és akkor szombat este, vagy vasárnap korán reggel indultunk egy nagy túra, egy kis busszal, és Radosicban is voltunk a Radosici Rebenak a sírjánál. Sajnálom, hogy akkor nem vezettem naplót, és név szerint nem vagyok biztos, hogy hol voltunk, de Galíciában, Lengyelországban. Innen indultunk, Kárpátalján, Galíciában, és a végén eljött Varsóban érkeztünk péntek délelőtt. Ők ott maradtak Sábaszra, nekem pedig fizettek a jegyet, és a Malével repültem haza Sábaszra. Egész a Romániában is voltunk, szóval nagy út volt az. Igen, lehet, hogy Kárpátalján, Románia, és valahogy így jutottunk a végén Varsóig, és akkor Radosici Rebenek a sírjánál is imádkoztunk. A következő történet az a meséli Shmuel Gurevich rabbi, aki ma Ausztráliában egyik vezető, Lubavitchi Rabit, ő vezeti, azt jól tudom, a nagy leányiskolát ott Ausztráliában, és nagyon-nagyon-nagyon nagy munkát végez. Őról szól a következő történet. 1936-ban született Moszkvában. Ő még emlékszik arra, amikor a rádió bejelentette, a rádióban a külügyminiszter Molotov bejelentette, hogy Németország megszegte a megállapodás és megtámadta a Szovjetuniót, és így a náci Németország háborút indította a Szovjetunió ellen. 4 millió német katona megérkezett, megtámadta Oroszországot, és ekkor a Gurevics rabinak az apját, Rabbi Nachum Zalmannak be kellett menni a szolgálni a hadseregben. Arra is emlékszik, hogy kezdődött a bombázások és minden. A Nachum Zalmannak rögtön, ahogy bevonult a katonaságban, megbetegedett, és nagy, magas láza volt, ezért nem küldtek őt a frontra, közben gyógyulgatott. Utána pedig Moszkvának a légi védelmében szolgált. Meséli a Gurevics rabbi, hogy amikor este kinézett az ablakba, és látta azokat a fényeket, és minden, ami folyik, büszke volt, azt mondta, hogy az apám csinálja azokat, és nagyon büszke volt rá. Aztán, amikor közelebb került a háború Moszkvához, akkor menekültek, heten voltak, és egy kis faluba menekültek, Ivnovkába. Reb Nachum Zalmannak időről időre sikerült egy kis szabadságot kérni, és akkor jött egy kicsit meglátogatni a családot. A gyerek nagyon hiányolta az apját, az gyerek nagyon boldog volt, hogy az apját tudja látni. Aztán a légi védelmében helyett akkor átrakták őt, hogy ő a katonak ellátásával legyen foglalkozó, a logisztikával, és én az ételért volt felelős, neki kellett gondoskodni, az étel érkezen a orosz-szovjet katonákhoz. Ennek volt egy óriási előnye, mert így tudott a családjának is félretenni egy kis ételt, és akkor mindig, amikor jött, hozott magával egy kis vízt, egy kis krumplit, egy kis ez, egy kis az, és így el voltak ők látva. Igen ám, csak közben az történt, hogy megbetegedett. Valami gyomorfekeje lett, és borzasztóan beteg volt, és egy katonai kórházban rakták őt. Ennek volt egy óriási előnye, mert így legalább biztonságban volt, semmi köze nem volt a háborúhoz, védve volt. A hátránya az volt, hogy először maga a betegsége, és a másik dolog, akkor most már nem volt az, aki hozzon ételt a családnak. És most a Gurevics rabbi, Reb Nachum Zalmannak a feleségenek kellett kézbe venni a dolgot. Hiába volt neki egy pár kis gyereke, két szülő is élt vele, két gyerek és 7 ember, meg plusz a férjének kellett ételt szerezni és ellátni őket. Most nem csak a gyerek a családnak kellett ellátni, hanem a férjét is, mert a férjét berakták egy katonai kórházban, és a férje még a nagy háború keles középen a hallani se akart arról, hogy egyen nem kósett, ezért hetente 3-szor utaznia kellett, és hoznia a férjének ételt. A férjem elég jól el volt látva, ketten voltak egy szobában, a másik is egy zsidó volt, úgy jó volt a légkör, és mindig hozott neki ételt. Egyszer, és akkor természetesen már nem jött meglátogatni a családot. A kis Smuel nagyon hiányolta az apját, és erre nagyon kérte az anyjától, hogy legközelebb, hogy megy, ő is szeretne menni ott a kórházba meglátogatni az apját. Egyszer el is ment, körülnézett, látta, hogy az apja hol van, ott van egy szomszédja, egy másik ember, aki szintén fekszik vele, az is zsidó, talán még egy pár szót is váltat a mellette lévő beteggel. Jó, hál' Istennek a háborúnak vége lett, Nachonzalman meggyógyult, és hazaindultak. Utána pedig volt az, amiről a pásztor már beszéltünk, hogy elindultak a Szovjetunióba, mert lengyel állampolgárnak meg volt engedve hazautazni, és a Lubavitchi házadok szereztek lengyel papírokat, és több száz család elhagyta így a Szovjetuniót. Először megérkeztek Lvovból indultak, aztán megérkeztek Krakóban, onnan Pozsonyba, onnan Bécsben, onnan Párizsban, és a végén elutaztak Ausztráliában, és így, és ott telepedtek le. No, Smuel felnőtt, házasodott 1964-ben, ő Izraelbe ment lakni, két kis gyerekkel. És ott lakik Jeruzsálemben. Valami textil területen dolgozott, és lakást kellett, előbb-utóbb lakást akart venni, tehát ehhez kell a szochnuttól kellett a jóváhagyást, hogy tudjam felvenni banki kölcsön. Mint új óle, a szochnut ezt jóba hagytad, ők közösséget vállalnak, és akkor így tud a pénzhez jutni, és akkor lakása lesz. A probléma az volt, hogy a szochnutnak az irodája Tel Avivban volt, ő pedig Jeruzsálemben volt. A közlekedés nem volt a legjobb, de ha ezt kell, akkor ezt kell, felszállt egy buszra, váltott busz, és a végén megérkezett ott a szochnut irodájában, egyszer csak azt mutatnak, hogy tessék, ez az iroda, oda kell menni, oda jön, zárva van, az illető nincs ott. Másnap megint jött, és többször jött, azt a jövő héten megint jött, és mindig volt egy másik probléma. Amikor már három nap után, negyedik napon már végre az illető ott volt, akkor az volt a probléma, hogy annyi mindenem van, most nem tudok, ma nem tudok fogadni embereket. Nap, mint nap, járt oda, és soha nem sikerel. Két hét után egyszer csak megérkezik, de azt látja, hogy új ember ül az irodám. Azt mondja, jaj, két hétem elment semmire, és most kezdünk előről. De hát, azt mondja, ha egyáltalán be fog jutni ma haza, az is már szerencsé. És tényleg bejutott haza, úgy tűnik, hogy tényleg le is váltattak a másik embert, az előzőt, mert nem volt elég hatékony. Tehát egyébként is a bürokrácia elég erős ott Izraelben, a 60-as években plána. Mindenképpen kezdődik, előveszi a útlevelet és megmutatja. Kurevics, ez az. Ó, akkor ezek szerint maga Lengyelországban született. Azt mondja, nem. Nem Lengyelországban született, mert mi hamis papírokkal hagytuk el a Szovjetuniót, én Moszkvában születtem. Akkor ezek szerint minden, ami le van írva itt, az hamis. Azt mondja, nem. Minden igaz, csak nem a születési hely. Az illető ránéz az útlevelre, és azt mondja, érdekes, Gurevics a nevet, én ismertem egy Gurevicset. A második világháborúban én katona voltam a szovjet hadseregben, katonai kórházban feküdtem, és ugyanabban a szobában feküdt egy Gurevics. Érdekes, de névrokonod van. Azt mondja, nem a névrokonom, az az apám volt. Igen. Az apád volt. És azt mondja, az a bizonyos Gurevics, a felesége mindig hozott neki kis kóser ételt, és mit gondolod, mit csinált ezzel a kóser ételt, miután a felesége elment? A felét átadod neki, vagy nekem is legyen kóser ételt. Nagyon rendes ember. Azt mondja, igen, az az én apám. Tényleg ez a te apád? És akkor kezdett mindenféle kérdéseket feltenni, ellenőrizni, és a gyerek mindenre tudod válaszolni. Miért? Mert az volt a szerencse, hogy egyszer ott volt. És akkor tudod mondani a szoba, hogy nézett ki, a szoba melyik részen feküdt a másik ember. Mindenféleket, és az illető tényleg rájött, hogy tényleg erről van szó, hogy ő ott volt, ez a kis, aki akkor kis gyerek volt, és ő tényleg jelen volt. Teljesen meg volt hatódva. Azt mondtak, várjál pár percet. Kiment, visszajött, és azt mondta, tessék, annak az embernek a fiának, aki az én életemet megmentett, osztozott velem azzal a kis étel, amit a felesége hozott messziről, annak sokat tartozom. Azt mondta, ahelyett, hogy most a folyamatot kezdjünk, be is fejeztünk a folyamatot. Minden papír alá van írva, már is mehetsz a bankba felvenni a kölcsön. És akkor így jutott lakásra, és Gurevics rabbi olyan hálás volt, mondta az Isten, hogy irányítja a világot, hogy kis gyerek korában ment meglátogatni az apját egy moszkvai, vagy nem tudom, moszkvai, úgy tűnik, a moszkvai katonai kórházban, és ez segített neki, hogy több mint 20 évvel később a gyusan lakáshoz. Hihetetlen, az Isten irányítja a világot, utána természetesen, ahogy kezdtem az elején, a végén visszaköltözött Ausztráliában, és ő ott vezeti a Beit Rivka, a lányiskolát ott Ausztráliában. És ahogy tegnap este is már mondtam, hogy mostanában elül hónapban minden nap fújunk a sófárból, minden reggel, hétköznap reggel, a reggelim a végén fújunk a sófárt, és ez egy emlékeztető hang a megtérésre, hogy, és ez a felkészülés új évre, csak minden este ezzel fejezünk be az órát. Köszönöm szépen, ránézek itt a kommentekben. Igen, Bálint azt írja, egy tunéziai riál, más néven piaszter, alegysége 16 harub, egy harub további 13 burbe. Érdekes, akkor a riál az még létezik, de a szuldi az valahogy nem létezik. Köszönöm a hozzászólást. Jó, más hozzászólás nincs itt. Akkor köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok, holnap majd folytatjuk. Holnap lesz a Kérdezd a Rabbit, jöjjetek, tegyetek fel jó kérdéseket. Csütörtökön pedig a heti szakasz kapcsán az lesz a téma a gyilkos védelmében. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok!